64. Zsoltárból fogok igét olvasni, a 64. Zsoltár 3. versétől a 7. versel bezáróan. De nem ez a textusom. Csak igét olvasok innen, de nem ez a textusom. Ez csak egy lekció. Rejts el engem a rossz akaróknak tanácsa elől, a gonosztevőknek gyülekezetétől, akik megélesítik nyelvüket, mint a szabját, irányozzák nyilukat, keserű beszédüket, hogy lövöldözzék titkon az ártatlant, nagy hirtelenséggel lövöldözik azt, és nem félnek. Megátalkodottak gonosz szándékukban, megegyeztek, hogy tört vetnek titkon, mert azt mondják, ki látja őket. Álmokságokat koholnak, a kikoholt tervet végrehajtják. Mindegyikök keble és szíve kikutathatatlan. Imádkozzunk. Uram, szeretnénk most úgy odajönni te eléd, hogy tudja a mi fejünk, hogy a te igéd az tükör, ösztöke. Tudjuk azt, hogy amikor te megszólalsz és elénk társz valamit, azért teszed, hogy belenézzünk. Belenézzünk, hogy amilyen arcot festesz, amilyen lelket rajzolsz, az az arc és az a lélek jellemző ránk. És ha szent a rajzolat, akkor látjuk a különbségét, hogy miben nem vagyunk hasonlók, ha pedig bűnös a rajzolat, látjuk az olyanságát, amelyikben pont olyanok vagyunk, mint amit az ígéd mutat. De ösztöke is, amelyik hajt, csöndesen, de folyamatosan szent irányba kényszerít. Kérik, hogy szent lelkeddel, Jézus Krisztusért, beszélj velünk, és hajts arra, amelyre te akarsz. És attól ne legyen igaz, amit annak idején Saulnak mondtál, hogy rugódoznánk az ösztöke ellen. Könyörülj rajtunk Jézus Krisztusért. Amen. Azzal kellene kezdeni, hogy éppen csak, hogy beestem a Ráda utca 28-ból, aztán nagyon kevés időm volt készülni. Ezért egy nem kész dolognak egy részét fogom elmondani ma. Már régóta tervezgettem, hogy a keresztény embernek a jellemvonásait kikutatom. Először az óemberi természetnek a természetrajzát, és mi lesz abból, ha újjászületik? Mi az, ami megmarad? Van-e olyan karakter, ami megmarad? Aztán érdekelt az, hogy valóban, hogy lehet felosztani úgy a templomba járó embereknek a nagy típusait, hogy azért átfogó legyen. Hát három szó köré csoportosítottam őket. Az egyik így hangzik, hogy van a vérember, a másik típus az észember, a harmadik típus a lélekember. Ma a véremberről kívánok beszélni, ennek az egyik jellemző egy lobbanékony, a másik jellemző, hogy lelkesedő. Nagyon érdekes volt a reakciótok a székre. Hogy ki az, aki azonnal mozdítható, ki az, aki csöndes, ki az, aki azt mondja, hát talán, nem is olyan gonoszság van a dolog mögött. Hát kiderül minden esetben, hogy ki milyen típushoz tartozik. Először szeretnék beszélni a kardemberről, a gyors szavú emberről, a lobbanékonyról, a véremberről. Az Új Szövetségben mindig Pétert értik alatta. Mindig, kivétel nélkül Pétert értik alatta. Hogy ő az a fajta ember, az a típus, akinek azonnal a reakciója a száján van, vagy a kezében. Ha éppen a szájával gyorsalkodik, akkor kimondja azt, ami a szívében valami született, vagy éppen úgy rántja le a kardot, és odasújint a másik fülére egyetlen pillanat alatt, hogy nem is gondolkodik. Olyan egyetlen mozdulatos típus, hogy azt mondtad, suh, és már le is van vágva a füle, nincs gondolkodási idő, de engem nem ilyen szimplán érdekel ez a dolog. Éppen ezért a vérember jellemzőit inkább így fogalmazom meg, hogy hevülékeny, hihetetlen gyorsan fűthető, pozitív és negatív indulatoktól, történésektől, hevülékeny típus. Semmiképpen nem kívánom a lobbanékony és hevülékeny embert az idegbetegségnek a neuraszténiás részén magyarázni, hogy már nincs kontroll, nincs önfegyelem, nincs békesség, és azért nem a beteg emberről beszélek, a típusról kívánok beszélni, a karakterről kívánok beszélni. Ez egy bűnkarakter, a legkönnyebben kiszámítható ember a hevülékeny ember. Aki a legkönnyebben lehet tervezni gonoszt, a legkönnyebben lehet bármire rávenni a hevülékeny ember. Éppen ezért ez a típus a becsapható, ez a típus a kormányozható, ez a típus a bárhova úszítható, ez a típus. Ez a típus. Óriási a lelki kilengése. Elképesztő sötéten tud látni, hihetetlen össze tud esni, elképesztő sebességgel, gyorsággal el tudja veszíteni a talajt a lába alól, és ez a fajta az, amelyik minden gondolkodás nélkül a szakadékba ugrik, ha a másik leesett, hogy ott is kimentse, pedig ő is össze fogja törni magát. Bűnkarakter, ahol a mozgató rugó mögött egy különleges dolog áll, ezt így hívjuk, hogy öntelt. Tudom szebben is fogalmazni, nem akarom szebben fogalmazni. Tehát öntelt. Önmagáról többet gondol, mint aki. Önmagával teljesen teli van az élete. Éppen ezért. Minden ítélete abszolút, ezért lehet gyors és végrehajtható. Be- és átlátó készsége saját maga szerint tökéletes, ezért lehet gyors a reakciója, ezért gyors az akciója. Ott húzódik mögötte az a fajta belső meggyőződés, hogy alkalmas vagyok mindenre. Olyan furcsa. Az ember ezt az észembertől várná. De az észember némát, ha oda is eljött, kiderül, hogy éppen ez hiányzik. Az önbecsülése hiúsággal párosul, az önértékeléséből következően szeret atyáskodni, a mindig mindenkinél jobban tudó típus alig elviselhető. Sőt, mondhatom, szinte elviselhetetlen. Tetszik emlékezni arra a gyors krisztusi reagálásra, amikor Péter azt mondja neked, hogy mentsen Isten Uram téged, nem eshetik ez meg te veled? Ez a klasszikus atyáskodás, ő jót akar, telivel jó, Péter nem gonosz. Bűnös, bűnös természetű ember, de nem gonosz, majd beszél gonoszokról is. Egy olyan karakter, aki mindig jót akar, ez a fajt az, amelyik elé pattan a másiknak is, eltakarja, hogy őt nem lehet bántani, mert én megvédem, óriási szíve van, mondom, hevülékeny, óriási szíve van, borzalmas nehéz élni vele. Borzalmas nehéz élni vele. De most, ugye mindig a jelenlévő kivételek, tehát ezért lehet nyugodtan végighallgatni a dolgot, mert nyugodtan távolra érzi az ember magát, mert ez biztos, hogy másokról szól. Hát majd, hogyha majd megkapargatjuk, mert most a felszínt matatjuk még, szeretnénk mélyebbre menni, világos. Tetszik tudni, az ige ilyen, hogy kívánja a mélyrelátást. Amikor az igazság érzete munkálkodik, és az igazság érzetben hevül túl, akkor azonnal ítélet végrehajtó. Megígértem a gyerekeknek, hogy nem mondok példát róluk, úgyhogy most vegyék úgy, hogy nem mondtam példát a gyerekeim egyikéről, hogy hevülékeny, belső igazságérzete miatt azonnal ítélet végrehajtó. A gyors döntés nála tisztaságot jelent, nála becsületességet jelent, nála egyértelműséget jelent, nála szentséget jelent. Gyors, átlátható, azonnal cselekvő. Kérem, mert én velem mindig minden rendben van. Ilyen köztünk nincs. De vigyázz, az azt jelenti, hogy veled nincs rendben egy sereg dolog. Most melyiket tetszik vállalni? A Szentírás ezt a karaktert bemutatja az Ószövetségben a következő személyekben. Joáb. Joáb, tetszenek tudni, hogy ő Saul, Dávid királynak a hadvezére, és ez a Joáb egy hihetetlen öntörvényű ember. Amikor Absalom föllázad Dávid ellen, akkor Dávid a szerelmes fiát féltendő mondja, ha utoléritek, ha megfogjátok is, az életét kíméljétek. És amikor kimegy az összvér, ugye a fölakadt haja miatt Absalom alól, akkor Joáb meglátja, és simán keresztül veri a dátával. Mert meg kell zárni egy ügyet. Be kell fejezni ügyet, és ügyet nem lehet másképp elrendezni, nem lehet az országot kitenni ilyenfajta lázadásnak, ilyenfajta anarchiának. Az ő döntése jó, a király nem ért hozzá, a kegyelem és a bocsánat teszi tudni, hogy Nietzsét miért utálom. Mert a legborzalmasabb emberi gyöngeségnek és a legundorítóbb magaviseletnek tartja a bocsánatot. No azért. Azt mondja, hogy a legnagyobb gyávaság a bocsánat. A bocsánat nem viszi előre a világot, csak a büntetés. Az igazság szolgáltatásban nem lehet bocsánat, mert az gyengeségből beszél, és anarchiát szül. Ez a Joáb, ez nagyon vigyáz arra, hogy ne legyen anarchia. Ő aztán öl. De amikor úgy dönt az uralkodó, hogy az előző király hadvezére, Abner, aki meghódol Dávid előtt, és ő elfogadja, hogy meghódol, és nem kívánja elpusztítani, hanem szolgálatába fogadja, ez találkozik ezzel a Joábbal, és így mondja a Szentírás, nem őrizte magát Joábtól, azt mondja, hogy a súgni akart volna valamit, Elkapta a szakállán fogva, és átszúrta az ötödik bordáján alatt. Megölte. Mert ő egy öntörvényű ember. Ő nem tűr megosztást, hadvezérből. Egy lehet az ő. Belső állami rendbe kell lenni, ha a király ez gyöngekező, hát majd megcsinálja ő. És tessék figyelni az Istennek a csendes fintorát. Dávid haldoklik, maga az rendeli a fiút, a jövő nagy királyát, Salamont. És azt mondja, ne engedd békességben meghalni. Vérrel szálljon a koporsóba. Mert ha valaki azt mondja, hogy a bocsánat gyöngeség, akkor ő mondta ki, hogy a bűnt csak büntetve lehet elrendezni. Önnön maga ellen szólt. Nagy természet. Hallatlan nagy indulatok, gyors döntés, gyors cselekvés. Ennél keményebbnek tartom azokat az úgynevezett áldásokat, amiket a halálra készülő Jákob mond a 12 fiúnak. Na kérem, Simon és Léviről így beszél az apjuk, erőszak eszközei az ő fegyverük, tanácsukban ne legyen részes lelkem, gyűlésükkel ne egyesüljön dicsőségem, mert átkozott haragjuk, mert erőszakos és dühük kegyetlen. 1 Mózes 49.5.7. Egy apa, aki ismeri az úgynevezett szívember fiakat, a hevülékenységet, a belső igazságérzetet, a belső törvénykezést, a törvénykezésben a kimondott ítélet és végrehajtást, és azt mondja az apa, hogy egy későbbi versben szabadításodra várok, Uram. Ránéz a fiaira, elmondja kik és mik, és szabadításra várok, a te lelkedre várok, Uram, ezzel a lélekkel nem tudok egy lenni. Kérem, szívemberek, véremberek, Dánról így beszél, szarvas kígyó az ösvényen. Benyáminról így beszél, ragadozó farkas. De ilyen karakter Saul is az első király. Persze, mert a legkisebb törzs gyermeke, és átörökítetett a gén. És jön az indulat, jön az úgynevezett vérember típus, de gyorsan elszáll a kezéből a dárda Dávid ellen. De gyorsan perbeszáll a fiával, és elszáll a kezéből a dárda a fia ellen. És meg kellett értenie Jonatánnak, hogy az apja elvégezte, hogy Dávidnak meg kell halnia. Vérember, hevülékeny, és nem idegbetegség miatt nincs kontroll, hanem igenis van kontroll. A kontroll pedig így szól, hogy ha nem ölöm meg Dávidot, akkor soha nem fog uralkodni a fiam. Igenis tudatos döntés. Igenis van benne bölcsesség. Igenis van benne határozottság. Éppen ettől felelős azért, amit csinál. Éppen ezért felelős. Nem véletlen, hogy Istennek a válasza az Isten embere ellen eldobott dárda miatt a gyötrő lélek. A gyötrő lélek. Szeretném elmondani, hogy egy sereg embernek, akinek az alap karaktere, az alap természete, a véremberség, ez a fajta hevülékenység, hogy azonnal felindul a szíve, azonnal felindul a lelke, és cselekedni akar, mégpedig tudván tudja, hogy mikor gonoszt. Ezért mondom, hogy Péterrel nem lehet azonosítani. Péter nem volt gonosz. Péter nagyon is jó akaró ember volt, Péter jó szándékú ember volt, ő védelemből tett, amit tett Jézussal, a maga értelmére támaszkodott, és az emberi dolgokat kereste. Azt látjuk az Ószövetségben, hogy van egy típus, amelyiknek az életének jellemzője, hogy minden, amit csinál, bár látszólag úgy néz ki, hogy elvitte az indulata, nem vitte el az indulata. Látszólag úgy néz ki, hogy hevülékeny, hihetetlenül megfontolt. Hihetetlenül józan. Mégis ezekkel az emberekkel lehet tervezni, ezeket lehet kiszámítani, ezeket az embereket lehet befogni, hogy az akaratnak, egy más akaratnak engedjenek és engedelmeskedjenek. A legklasszikusabban átlátta ezt a sátán, és ezekkel az emberekkel lehet hallatlanul tervezni. Hallatlanul tervezni. Nézzük, mit mond erről a 64. Zsoltár, a felolvasott ige szakaszunk, a 3. vers, a 7. versig. Azt mondja, hogy tervezik a gonoszt. Az első meglepetés, kérem, hogy ezek megélesítik a nyelvüket, mint a szabját, irányozzák a nyilakat. Tehát tudatosan irányozzák a keserű beszédet. Nem véletlen vagy esetleges, amit csinálnak, hanem milyen? Tudatos. Azért mondtam, hogy ülj csak nyugodtan, békességben, nem rólad lesz szó. Ez a legsötétebb gonosz lélekre vall. Hogy megtervezi utolsó centig a beszédjét, a cselekvését. És tetszik tudni, a hevülékeny embertől nem szoktak félni. Nem szoktak félni. De azt mondják, hogy majd lecsitul. Majd elcsendesedik. Honnan veszed? Nem az a lelki karaktere. Ha valaki közöttünk hevülékeny típus, hát tegye a kezét a szívére, hogy könnyű bírni saját magával. Mondd, hogy dobálóznak benned a gondolatok, hogy hánynak vetnek az indulatok, hogy nem hagynak békén történések, és hogy milyen szisztematikusan tervezed a bosszút. Mert ez a típus a bosszú álló típus. Ez a fajta még nem elégszik meg, ha nincs bosszú. Azt mondja az igénk, hogy lövöldözik titkon az ártatlant, nagy hirtelenséggel lövöldözik azt, és nem félnek, megáltalkodottak gonosz szándékukban. Tetszik tudni, mit jelent az, hogy valaki megáltalkodott a gonosz szándékban? Azt jelenti magyarul, hogy ha tudja is, hogy lelepleztetett, hogy gonosz, ha tudja is, hogy amit csinál rossz, akkor is végre fogja hajtani. Így mondja a zsoltáros, hogy megáltalkodott a gonoszban. És végre fogja hajtani. Mint mondottam, volt kiszámítható. Kiszámítható. Nem lesz belőle soha se barát. Soha. Mert ez a típus, ha valahol valós vagy vélt sérelem érte, ez mindenképpen fizet, kiszámítható. Nem tudom, melyikőtök szokott úgy gondolkodni az emberekkel kapcsolatosan, hogy van-e reménysége, ugyan reménysége emberek felől. Szeretném elmondani, hogy ez a típus, ha megtér is, ebben a karakterben nem változik meg. Amíg a bűntestében járunk, ez a karakter, ez mindig élni akar, és át akar ütni. Képes megölni az új életet, mert annyira élni akar. Kérem, ha egyszer valaki ebből a karakterből, ne a péteri, hanem az Ószövetségben említett embereknek a típusához tartozik, amelyik nem jó szándékból csinál rosszat, hanem tudatosan, annak az embernek a karaktere egész életén át gyötrő karakter marad mások számára. Mások számára. Ezeket azért kell tisztázni, mert ha lelki gondozói munkát fogtok végezni, már pedig azt végeztek, akkor elengedhetetlen dolog azoknak az ismeretébe jutni, hogy hogyan és miképp kell lelkigondozó munkát végezni ezzel a típussal. Mert meg fogsz keseredni miatta. Meg fogsz fásulni miatta. Rosszabbik esetben átveszed a stílusát. Erre mondják, hogy amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten. Tetszik érteni? Na most nagyon fontos dolog, hogy mi a teendő. Az a parancs az ő életükben nem munkálkodik, hogy csendesedjetek, hogy ismertek, hogy én vagyok az Isten. Ez a típus erre az igére nem tér meg. Majd az észember igen, a vérember soha. A vérember ilyen beszédre nem tér meg. Viszont egyetlen dologgal nem tud mit kezdeni, ez a bocsánat. Egyetlen dologgal nem tud mit kezdeni a vérembere, a vérrel. A vérrel. Egyetlen helyen érhető utol. És Isten ezt nagyon jól tudta. A bocsánattal. Tessék megfigyelni, hogy hányszor megy Péter után Jézus. A feltámadás után is utána megy. És hogy mennyire drága, szerelmetes, bölcs. Ugye mondja, hogy szeretsz-e? Te a vérembertől ilyet kérdezni? A tagadótól ilyet kérdezni? Igen. Kérem, az egyetlen fegyver ellene a szeretet. Nem lehet mással lefegyverezni. Na most én nem értek az emberekhez, hozzád aztán végképp nem, aki itt vagy, de az Isten ért hozzád. Mondd, hogy tudod hozzáférkőzni a szívedhez? Majd tessék megfigyelni, hogy nincs két egyforma megtérés, de típus megtérés van. Ennek a típusnak a megtérése a bocsánat. A bocsánat miatt van. Kérem, van egy Saulus nevű ember, hihetetlen tükrohammal gyilkos indulattal otthon Damaszkusz útján, és azt mondja Jézus, hogy kár neked az ösztöke ellen rugódozott, az azt jelenti, hogy te, terveztem veled egészen mást. És ennek a nagy természetű embernek azt jelenti, hogy szeret az Isten. Hát én látom, ki vagyok és milyen vagyok. És azt mondja, hogy miért rúgod ösztök ellen? Tervezett velem. Szeret az Isten. És nem azt mondja, hogy Saul, Saul, térj meg. Tessék megfigyelni. Érdekes módon az ész embernek majd azt mondja, hogy újjá kell születned. Tetszik emlékezni az öreg tanítóra, Nikodémusra. Annak lehet ilyet mondani. A vérembernek nem. Nem ezt mondja. Tulajdonképpen kétféleképpen lövi meg Isten ezt a típust, az egyiket halálra, a másikat életre, az egyiket azzal, hogy bemutatja Jézust, az érte áldozottat, a másikat pedig valóban halálra lövi, mint Achábot, azt mondja, és az Úr nyilat lő ellene, majd olvassátok el az 59. Zsoltár 3., 5. versét otthon, mert hasonló dolgokról beszél. Egyszerűen Isten az indulatos embert a maga indulatával veszi kézbe, a hangulat emberre bemutatja a maga szeretetét, az igazság érzettel szembe bemutatja a maga igazságát a Golgotán, és ez az ember ütközik vele, hogy nem tudom elfogadni az Isten szeretetét, mert nem ezt érdemlem, majd tessék megfigyelni, hogy a vérember perlekedik az Istennel, de megtörik. Már akin vér akarja hajtani. Végül pedig eljön a perc, amikor ezelőtt az emberet kiderül, hogy nem az az Úr, aki ítél, hanem az az Úr, aki kegyelmet gyakorol. Mert az is ítélet, kérem. Az is ítélet. A legkomolyabb ítélet a kegyelem. Csak ugye a magam kedvére kezdtem úgy faggatni egy különleges dolgot, hogy Uram, mi az a bocsánat? Vala megfogalmaztad már magadnak, hogy mi az a bocsánat, amit te kaptál? Egyáltalán volt olyan fontos a számodra, hogy oda térdez az Urad, és azt mondod, hogy Uram, hogy is történt, hogy azt mondtad, hogy bűneid megbocsátattak, vétkeid elfedeztettek, azokból soha többet meg nem emlékezem, hogy is történt ez, mi a bocsánat? Kérem, nem feledés. Szó sincs feledésről. Nem is törlés. Mert a bűntörlő drága vér, az a vér dolga, nem az a bocsánat. A vérért van a bocsánat. A bűntörlő vérért van a bocsánat. De akkor mi a bocsánat? Egy viszony tökéletes helyreállítása a bocsánat, ahol nem számítatik be, hogy milyen gonosz voltam. Milyen gonosz vagyok. Mert azért hadd mondjam el, kedves testvér, ha úgy igazán a szívünk mélyre nézünk, lenne mit előhozni ebből a szívből. Ha nem lenne bűntörlő vér, és nem lenne mindenek fölött ott a bocsánat. Ezért van, hogy napi eledele és napi élettere az embernek a Krisztus által szerzett bocsánat. Ha ez az ember megtér, amilyen hangos volt az élete, olyan hangos a megtérése is. Mert tessék, megfigyelj, vannak csendben megtérő emberek, nagy bűnökből, félelmetes mélységekből, és egyszer csak átsüt rajtuk a Krisztus szent lelkének fénye, derűje, világossága, és elkezdenek élni egy másik típusú életet, ezt a krisztusi életet. A maga csendes jó illatával, a maga csendes hétköznapi szolgálatával, nincs látvány tervezett élet, a vérember a megtérése után is hangos. A hívő körben is nehezen elviselhető. Ráig az igazán, hogy szenvedjétek le egymás szeretetben. Ne tessék rám nézni így, hogy hát ezt gyakoroljuk magával szemben. Ezt mindenki tudja, de nem erről beszélek. Hanem arról beszélek, hogy kedves testvére, de talán te is az a típus karakter lennél, akit el kell hordozni szeretetben. Mert mi robban ki? Mert ha éppen felügyelet nélkülévé vált az élete, hogy nem maradt ott az Ura előtt, akkor előtör a következő. Hogy kezdtük? Lobbanékony. Vitethető. Bosszú álló. A bosszú végrehajtásától el nem térő. És kezdhetem előről? Tehát meddig tart ez? Amíg újból nem éli át. Amíg Isten szent lelke újból nem tisztítja meg, hogy te, hát én neked megbocsátottam. És nézzük a végletességét ennek az embernek, és nézd, nyugodtan Péterre nézhetünk. Ez ember másokkal szemben is, a hit területén is ugyanilyen lobbanékony marad. Amikor azt mondják, hogy Jézus legyen többet, nem szólalhatsz, akkor Péter látom magát, hogy ránéz, hogy Istennek kell inkább engedni, nem az embereknek. Változatlan. És amikor viszik kivégezni, azt mondja, hogy fejjel lefelé. Mert nem vagyok méltó, hogy úgy, mint az Uramat. Én most itt abba hagyom. Messze nem tudtam kifejteni, elmondani, szerettem volna, csak érzékeltetni szeretném. Isten bölcs. Isten ért hozzám, és ért hozzád. Ahhoz is ért, akit te szeretsz. Ahhoz is ért, akit nehezen viselsz, akit nehezen hordozol. Ért hozzá, tanuld meg tőle, egyetlen egy fegyver a másik felé, aki nehezen elviselhető, a bocsánat. A bocsánat. Mert a bocsánat Isten bölcsessége, és Isten hatalma, és Isten áldozata egyszerre. És csak ebből lehet élni. Úgy hívják másképpen ezt, hogy kegyelem. A kegyelmet pedig az irgalom munkája, az irgalmat pedig a szeretet szüli. Hát akinek van füle, az hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. A következő alkalom, hogyha Isten engedés éltet, szeretnék beszélni az ész emberről, aztán pedig majd a lélek emberről. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy ott a Golgota keresztjén már így szólt, a hatalmas szózatod, Atyám, bocsáss meg nék, mert nem tudják, mit cselekszenek. Aztán pedig tetszett neked, hogy egyen-egyenként elmondasd a te igédet. Tetszett neked, hogy szent lelked által célba jutasd az igédet. És megtudtuk, hogy szemünkre szólva döntés született.
És a döntés ez volt, megbocsátattak a te vétkeid. És nem itt hagytad abba, hanem tovább mondtad, és üdvösségre vezetsz el bennünket, és éltetsz. Uram, arra is adj alkalmatos voltot, hogy ezzel a te lelkeddel, ezzel a te szent lelkeddel, ezzel a te bölcsességeddel, a lélek bölcsességével, és a te erőddel, a te lelked erejével, hadd tudjunk szolgálni. És a szolgálat mindig azzal kezdődik mások felé, hogy feltisztul a szív te feléd. Mert csak akkor lesz kész áldozatul lenni, és ajándékká válni mások számára. Könyörülj rajtunk Krisztusért. Amen.